Habár Erdély a világörökség térképén van, nekünk Erdély egésze a világörökség része. Következzen most a kőbezárt múltunk különálló sorozata az örökségünk nyomában.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió kőbezárt múltunk örökségünk nyomában című sorozatának hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A mai Törökország területén található örmény történelmi emlékekről tart előadást dr. Ábrám Zoltán professzor Örmények nyomában Kelet-Anatóliában címmel 2024. november 26-án kedden délután 6 órától a Marosvásárhelyi Studium Hubban. A történelmi Örményországhoz tartozó területeken mára nagyon kevés fennmaradt örmény emlék található. Az évszázadokon keresztül itt élő örmények többsége az 1915-ös örmény genocidium áldozata lett. Egy vetített képes előadás ebbe a titokzatos világban nyújt betekintést, amelynek jelen valósága csak árnyéka egy virágzó múltnak. Témánk örmények nyomában Kelet-Anatóliában. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a kőbezárt múltunk mikrofonja előtt dr. Ábrám Zoltán professzort. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk négyes stúdiójában.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, kiemelten akik érdeklődést tanúsítanak a kőbezárt múltunk műsor iránt, illetve a műsor szerkesztőt is, hát mindenkit, akit akár ez a téma érdekelhet. Valóban örmények nyomában, Kelet-Anatóliában, viszont itt mindenképpen el kell mondanom, hogy ez a terület, ez ma már Törökország keleti része, és sokszor az örmények nyomába járni ezen vidéken azt jelenti, hogy valóban csupán kövek maradnak meg, akár egy-egy kolostorból, vagy temetőből, vagy még annyi sem. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon szorosan kapcsolódik valóban ehhez a műsorhoz. Egy Erasmus program kapcsán volt alkalmam a Váni Egyetemen egy hetet, illetve hát 4-5 napot eltölteni, mint oktató. Az ottani diákoknak előadást is tartottam, és akkor meglátogattam környékbeli előtte és utána is településeket. Valamikor ezen a területen volt az örmények Szenthegye, az Ararát, az Örménytenger, a Vánító, vagy az örmények fővárosa Ani is, csak néhányat említsek, és ez a kelet, mai Kelet-Anatólia, és ezen élményeimet igyekszem megosztani. Én azt hiszem, hogy az örmények sorsa iránt nem lehetünk közömbösek, több szempontból sem. Egyrészt keresztényekként tudatosítanunk kell magunkban, hogy a legelső ország, amely államvallását tette 301-ben a keresztény vallást, másrészt ma már azért egyre többet beszélünk mi magunk is az úgynevezett örmény népirtásról, örmény genocidiumról, és ez se érinthet közömbösen, úgy, ahogy a holokauszról, vagy egyéb szomorú eseményekről szólunk, és hát nekünk Magyarországon, Erdélyben élők számára nyilván ez igen közeli az örmény sorskérdés, hiszen örmények élnek, itt örmény származások élnek, egyesület is van történetesen Marosvásárhelyen, amely nagyon gazdag tevékenységet fejt ki a Magyar Örmény Kulturális Egyesület, és amúgy ennek előadása is lesz, illetve egy eseménye is lesz, ahol bemutathatom vetített képes formában is részben az itt majd elhangzó kérdéseket.
Köszönjük a bevezetőjét. Professzor úr, hogyan és milyen céllal jutott el Kelet-Anatóliába, és mi késztette arra, hogy konkrétan az örmények nyomába eredjen, lépjen?
Amint említettem, létezik egy Erasmus program az oktatók számára is, nem csak a diákok számára, és a mi egyetemünk, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem együttműködési szerződést írt alá a Váni Egyetemmel, és amikor megpályáztam, úgy lehetőség szerint az elmúlt időszakban évente egy ilyen ösztöndíjat megpályázok, akkor láttam a jegyzékben, a listán, hogy van ilyen lehetőség, és akkor ezt az egyetemet kértem. Nyilván azzal a tudatos szándékkal, hogy akkor megnézném a környéket, amint azt sikerült is, mind az ösztöndíj előtti, mind az azutáni néhány nap során. Tehát Kelet-Anatóliáról beszélünk, Kis-Ázsia az egy rendkívül gazdag történelmi helyszín, sok ezer éves történelemről van itt szó, és hát ennek egy része ugye Kelet-Anatólia, amelyet egyébként örmény felföldnek is neveztek, nyilván nem csupán a mai Kelet-Anatólia törökországi területét, és itt sikerült több települést is, és a már említett főbb örmény központokat is, azok maradványait, romjait, vagy legalábbis azok emlékezetét felkutatni, utána járni. És hát sajnos itt még egyszer kell hangsúlyozni, hogy amikor az maga cím is az, hogy örmények nyomában Kelet-Anatóliában, de gyakorlatilag ez egyrészt lehet, hogy azt is úgy is lefordíthatnám, mint ha azt mondanám, hogy örmények nyomában az örmény felföldön, magyarok nyomában Magyarországon, ami evidencia lenne, sajnos nem az, hiszen sok esetben az örmények nyomának a nyomát lehet csupán felfedezni, hiszen az elmúlt több száz éves oszmán uralom, és főleg az örmény genocidium miatti exodus elvándorlás miatt ma már nagyon kevés kőben, akár kőben megjelenített nyomot lehet találni, nem hogy emlékhelyeket vagy emlékjeleket meglátogatni esetleg. Úgyhogy örmények nyomának a nyomában jártam, talán egy kicsit így is lefordíthatnám mindezt.
Beszéljünk arról, hogy mit kell tudnunk erről a földrajzi területről, amely köztudottan valamikor az örmény királyság része volt.
A Kis-Ázsia területe, mint már említettem, annak egy része, és talán sokan földrajzi történelmi ismereteinkben hallottunk a Hetita birodalomról, ennek egyfajta folytatása az úgynevezett Urartu királyság, amelyre maga a Nagy Örményország épült több mint 2000 évvel ezelőtt. Pontosabban Krisztus előtt a 8.-9. században jött létre ez a nagy-nagy és kiterjedt királyság, amelynek egyébként éppen a központja az a már említett Ván városában volt, Tuszpa néven szerepelt akkor ez a település, és a már említett Urartui királyságnak volt a fővárosa, és erre épült aztán nyilván a későbbiekben a már említett Nagy Örményország, Armenia Magna a későbbiekben, amely több törzsből, több királyságból is állt össze egyébként, hogyha valaki kutatja akár földrajzi, akár történelmi szempontból ezt a vidéknek a kultúráját, vagy az örmény gyökereket, akkor ez egy igen bonyolult kérdés nyilván. De mindenképpen meg kell említeni, hogy az Urartu múltat a törökök is még bemutatják, viszont az erre épülő örmény múltat a sajnos már többnyire tagadják, vagy elfedik. És hát nyilván azt is meg kell említeni, hogy mindenre rátelepettek a környező népeknek, és a hódításaiknak is, a kihatásaik, ugye befolyásaik. Így például a Perzsa birodalomé, vagy éppen a Nagy Sándor által vezetett Makedón birodalomnak a hatásai, viszont a lényeg az, hogy végül is létrejött, és évszázadokon át létezett egy Nagy Örményország, későbbiekben Áni lett a központja, amikor Szent István felvette a kereszténységet, és megalakult a Magyar Királyság, akkor már Áni a Nagy Örményország központja, egy nagyon virágzó városként létezett. Hát erre pedig rátelepedett aztán későbbiekben a szeldzsuk török, majd az iszlám kultúra, és nyilván ennek sok évszázados hatása ma is érezhető.
És tartsuk szem előtt azt is, hogy Örményország a világon elsőként tette államvallássá a kereszténységet. Nos, napjainkban mit jelent kereszténynek lenni az ott élők számára?
Valóban 301-ben, amint már szó esett a műsor elején erről, az akkori örmény király, második Tiridates vagy Trudat király tette államvallásába, bár ő előtte keresztény üldöző volt, egy kicsit olyan a történet, mint a Pál apostollá vált a Saulusnak a története, és akkoriban világosító Szent Gergely, ő volt az a későbbi legelső örmény apostol és illetve püspök, akit börtönbe is záratott. Egyébként a helyszín, a Korvirápi kolostor az a mai Örményország területén található. Volt alkalmam egyszer ott is járni, egyszer Örményországba. Ott oda volt bezárva több mint 10 éven át, majd a későbbiekben úgy alakult a helyzet, hogy az uralkodó megtért, nyilván itt egyéb okok is közbejátszottak, és így 301-től Örményország egy nyilván keleti stílusú bizánci rítusú, sajátos vallási rítusra épülő úgynevezett örmény gregorián vallásnak és a keresztény vallásnak a megtestesítője. Hogy mit jelent kereszténynek lenne, hát nyilván ma már tudjuk és ismerjük a keresztény üldözéseket. Most nyilván Örményország területén ez nem gond, viszont az azon kívül élők és így a Törökország területén élő örmények számára hát bizony a elmúlt 100 évben a genocidiumtól errefelé ez hátrányos és nehézségekbe ütköző volt természetesen. Úgyhogy nekünk mindenképpen szolidárisaknak kell lennünk, és azokra is kell gondolnunk, akik bizony áldozatok árán tudják megélni akár a saját vallásukat, kereszténységüket.
Az örmények hosszú történelmük során szétszóradtak a nagyvilágban, és előfordult, hogy olykor menekülniük kellett a szülőföldjükről. Mondjuk el azt, hogy hol élnek ma, hát a nagyvilágban hol élnek?
Hát nagyon sok helyen élnek, hiszen az előbbi gondolathoz is kapcsolódva Örményország más kultúrájú nagyhatalmaknak a szorításában létezik ma is, de az évszázadok során is jellemző volt, és akár a keresztény, a már említett keresztény kultúra is, akár a török, muzulmán, iszlám kultúra közelségében, vagy a perzsa kultúra, vagy a későbbiekben az orosz, vagy szovjet birodalom közelségében nyilván, tehát itt nem volt könnyű megmaradni vallásilag, vagy akár még fizikailag is, és hát nyilván ennek is tulajdonítható, hogy nagyon sok örmény elhagyta a szülőhelyét. Ma már elmondható, és az egyik olyan közösségről van szó, hogy többen élnek magukat, még mindig örménynek vallók, Örményország határain kívül, mint az anyaországban, hiszen a mai Örményország az egy viszonylag kicsi ország, mint egy 3 millió lakossal, és körülbelül 4-5 millió lakosra tehető, személyre tehető az Örményország határain kívül élő örményeknek a száma, és itt a legnagyobb közösségek egyrészt a szomszédos Oroszországban élnek, ugye ez egyrészt a szovjet időkből is eredeztethető, hiszen a Szovjetuniónak egy köztársasága volt Örményország, és azért most nem megyek részletekbe, de volt bizonyos szovjet-orosz hatás, de nagyon sokan például az Egyesült Államokban emigráltak, viszonylag sokan Franciaországban, tehát ott is több 100 000 személy, vagy 100 000-es létszám a szomszédos Grúzia vagy Irán, vagy a hírekből is tudjuk, hogy több mint 100 000-en, 120 000-en éltek a hegyi Karabakhban, ősi földön, amely nemrég Azerbajdzsán területe lett, de ha tovább megyünk, akkor akár népszámlálási adatok szerint Magyarországon és Erdélyben is élnek szép számmal. Az igazság az, hogy nálunk a népszámlálási adatok azok csupán egy olyan 1000 és egy néhány száz örményt mutatnak ki, bár nyilván jóval többen vannak örménygyökörűek, de olyan ez, mint a székely identitás bevallás, és hogy a legtöbben, aki székely is, azért magyarnak vallja a népszámláláskor magát, tehát nem a származás lesz az elsődleges. Magyarországon hivatalosan is mintegy néhány 10 000 örményért, tehát valóban nagyon szétszóródtak, és hát ami fontos az az, hogy az örmény kultúra Erdélyben is egy alapkultúra lett, és ma is az.
Professzor úr, megkérjük, hogy emlékezzünk meg az 1915-ös örmény népirtás áldozatairól is.
Hát ugye 1915 áprilisában következett be ez a folyamat, és hát egy ifjú török mozgalom politikai tevékenységének a következménye lett maga az örmény genocidium. Különböző adatok, becslések vannak, szokás 1,5 millió áldozatról is beszélni, olyan 6-7-800 000 halottról. Nyilván a politikai okok miatt a világ országainak a többsége nem ismeri el ezt az eseményt, csupán egy olyan 30 ország, hiszen Törökország természetesen nem ismeri el azt, hogy ő ebben úgymond a felelős, aki a népirtást véghez vitte. Most nem akarok erről részletesen beszélni, hiszen más téma lehet, viszont arról igen, hogy ma már a örmény népirtásról meg lehet emlékezni mifelénk is, maga a Vásárhelyi Örmény Egyesület, Örmény Magyar Kulturális Egyesület is évről évre megszokott, nyilván Örményországban, Jerevánban is egy nagy emlékmű van, és hát ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a népirtás bizonyos helyszínein, és így Kelet-Anatóliában nyilvánvaló, hogy ez nem lehetséges. Tehát egyáltalán nincs semmilyen emlékjel ilyen téren.
Létezik-e valamilyen emlékhely, vagy emlékjel? És kérdésfelvetésben miről, mikről beszélhetünk?
Hát most csak visszatérve ami a népirtást illeti, még azért itt ne felejtsem el azt mondani, ami hát talán nehezen elképzelhető, de saját szememmel láttam, hogy az örmény határhoz közeli Igdir városában, tehát ez nagyjából úgy képzelhető el, hogy van egy Árax nevű határfolyó örmény, a mai Örményország és Törökország között, és annak az egyik részén van Jeremán a főváros, viszonylag közel a határhoz, illetve a folyóhoz, egy 11-néhány kilométer a külváros, és a másik oldalán, tehát a török oldalon ez a lényegesen kisebb város, Igdir nevű város, és pontosan a folyó felől, tehát a határhoz közeli részen a törökök állítottak egy olyan hát emlékművet, ami az örmények által atrocitásoknak állít emléket, tehát végül is nem az örmény, hanem a török áldozatoknak. Hát ez eléggé furcsa. Persze azt is meg kell említeni, hogy az a rész az a népirtás idején és a Kelet-Anatóliának egy része, a legkeletibb része az az első világháború végeztéig Oroszországnak, a cári Oroszországnak volt része, tehát ott nem következett be népirtás, viszont egyéb városokban, így a már említett Ván, vagy egy másik nagyváros, Erzurum, ott bizony igen, és ott tízezrével pusztultak el a népirtás miatt ártatlan emberek, tehát sajnos a politika nem mentes a jelen, viszont utalva még az emlékhelyekre, vagy az emlékjelek létére, itt mindenképpen meg kell azt említeni, hogy a Vántó körül, ami az Örmény-tenger, egy Balatonnál nagyobb nagyságú nagy tóról van szó, és annak a környékén számos kolostort építettek annak idején, főleg a Nagy Örményország idején, illetve körülbelül 1000 Krisztus után 1000 körül időben, amikor Áni volt a főváros, tehát arra a korra tehető, úgynevezett Bágráti vagy Bágrátuni királyság idejében, ami körülbelül 200 évet tartott, és ezeknek vagy egyeseknek a maradványai ma is megtekinthetőek. Ebben a korban épült kolostorok közül, amelyek közül az egyik legismertebb és legjelentősebb az úgynevezett Agdamár vagy Agdamár. Hát itt egy kicsi egybetű különbség van, de Agdamár az törökül van, az eredeti az Agdamár, tehát K-val írva, de nyilván a helyi, mondjam azt, reklámokban, hiszen itt ma már hűtőmágnest, mindenfélét árulnak, amint szerepelnek a romjai a felújított kolostornak, a törökös írásmód tekinthető. Viszont ennek is egy nagyon érdekes története van, ennek a kolostornak, templomnak. Egyszer szigetre épült a 10. században, úgy nevezik magát a templomot, hogy Szent Kereszt templom. Nagyon érdekes dombon művek díszítik, különböző állatmotívumok, oroszlán, vagy éppen kígyó, vagy egyéb állatok, sőt, bibliai jelenetek is, ugye, hát a kereszténységre utalóak, például Ádám és Évának a története, jól ismert bibliai történetét is megelevenítették, vagy éppen a Dávid és Góliátnak a történetét a dombon mű formájában, és itt szerzetesek éltek a szigeten. Valamikor majd pont az imént említett örmény népirtásra utalva, 1915 tavaszán tulajdonképpen a török, ifjú török mozgalom képviselői, ugye az akkori zűrzavaros és háborús és politikai helyzetben mindenkit elpusztítottak, tehát az egész szigetnek a szerzetes lakosságát, és hát nyilvánvaló, hogy egyúttal a templomot, a kolostori épületeket, hiszen ott éltek a szerzetesen tagjai, ezeket is elpusztították, nem kimélték, sokszor még gyújtogatások is történnek, még a köveket is akár tűzmartalékaként igyekeznek elpusztítani, ami nem könnyű, de ez is szél lehet a nacionalista törekvéseknek, és hát akkor így történt az, hogy teljesen kihaltá vált, elhagyatottá vált ez a sziget, és az Agdamár templom kolostor, sőt 1951-ben az államhatalom elhatározta, a török állam, hogy a templomot lebontják. Sajnos ilyen történeteket tudunk akár kommunista időkből is, nem csak a muzulmán keresztény viszonylatban, hanem ateista keresztény viszonylatban, vagy más viszonylatban. Ezt sikerült épp egy török írónak megakadályoznia, és az elmúlt időszakban, 2000-es években végül a török állam felújította ezt magát a templomot, nyilván mellett a temető található sírkövekkel, az örmény sírköveket Kácskárnak ugye nevezik, és a kolostor romjai is megtekinthetőek, és egy nagyon látogatott helyszínné vált. Hát ez is egy elég ellentmondásos, hogy amit el akarok pusztítani, rá 50 vagy 60 évre már reklámként szerepel, és amint említettem, a hűtőmágneseken és molinókon és reklámként bárhol ott van. Ez az egyik legnagyobb turisztikai látványosság a környékennek. Hát azt hiszem, hogy már ez a tény is sok mindent elárul.
Tudjuk tehát, hogy milyen örmény emlékek maradtak meg. Ismerjük részben azt, hogy mi látogatható. Hangulatkép pár mondatban még beszéljen arról, hogy miként, hogyan lehet elképzelni ezeket a helyszíneket.
Hát ez a, ha kimondottan az Ágdamára utalok, ugye, ami a fő látványosság, de akinek van ideje, hát nyilván most én úgy láthattam, hogy elvittek a vendéglátók az egyetem részéről, tehát többen is voltunk Erasmusszal, és akkor szerveztek egyfajta kirándulást a számunkra, és akkor bemutatták. Akinek mondjuk lehetősége van, vagy ideje, esetleg elmehet, és még léteznek egyéb kolostor nyomok is. Persze megint több nüansz, több átmenet lehet, hiszen olyan kolostorok is vannak, amelyek teljesen romok is eltűntek, akár a vízmartalékává váltak, hiszen szigetekre építették, meg lerombolták. Van olyan is, ami még legalább valami látható, aki tudja, hogy hol keresse. Maga ez az Ágdamár sziget, ez azt jelenti, hogy hát végül is kicsi hajóval lehet eljutni, hiszen egy szigetről van szó, turisztikai látványosság, ugye kell fizetni is a belépésért, és akkor miután kiköt a hajó, akkor fel lehet kapaszkodni a dombon, megnézni magát, mint kiemelt látványossága, már említette a templomot, a maga szépségével, és valóban nagyon gazdag domborművek láthatóak belül, és nyilván festmények, és egyébként hát az örmény ősi keresztény templomok hát valami nagyon bensőséges ősi hangulatot árasztanak. Sajnos már a freskók, a festmények azok nagyon hiányosak, ugye nyilvánvalóan. És hát lehet sétálni ott még a szigeten. Persze, hát az is tény, hogy ott van egy átlagosnál néhányszor nagyobb török zászló is, ami ott lengedez a sziget tetején. Ugye, de hát ez mind együtt alkotja azt a turisztikai helyszínt.
Professzor úr, tudomásunk van arról, hogy a középkori örmény főváros ma romokban hever. Nos, a kérdés innen lenne, hogy melyek voltak a benyomásai, amikor eljutott oda?
Hát az Áni volt ugye Szent István királynak az idejében tulajdonképpen, és előtte is egy kicsit, és még utána. Valamennyit az akkori Nagy Örményország, Armenia Magnának a fővárosa. Jelen pillanatban csupán romokban hever, és a jelenlegi határ örmény-török határnak a török oldalán ugye található. Ez is egy furcsa érzés lehet, aki esetleg az örmény oldalról közelíti meg, átnéz a folyón, és látja a több mint 1000 évvel ezelőtt létező fővárost, ugye, és meg lehet, oda nem is mehet át, hiszen megjegyzem, hogy az örmény-török határ az nem átjárható. Lehet, hogy az lesz, miután sikerült Hegyi Karabákhot visszaszerezni, és ebben a törökök nyilván partnerei voltak az azerieknek. Lehet, hogy most azt a gesztust megteszi majd a török állam, hogy megnyitja megint a határt, miután a céljait elérte, de még mindig ez nincs nyitva, tehát nem átjárható, nem lehet csak úgy átmenni. És ugyanez a helyzet a már említett Vántóval, vagy az Ararat-hegységgel. Most képzeljük el azt, hogy mi úgy vagyunk székelyek, és élünk a Székelyföldön, hogy a Hargitára nem mehetünk fel. Ugye? Tehát egy sajátos érzés. Tudjuk, hogy ez a szent helyünk, de még soha nem jártunk ott, vagy nincs közeljövőbe a kilátásunk. Na most hát akkor Ániba is eljutni. egy nagyon sajátos érzés jelent, de többszörösen is. Egyrészt nyilván sajátos az, hogy az ember tudja, hogy eljutott abba a fővárosba, amely egy egykori birodalomnak a központja volt, de hát nagyon mesebeli is ez az érzés, meg mondhatnám azt, hogy monumentális őskeresztény, amiről már beszéltem, hiszen nagyon nagy területen fekszik az egyik város, egykori városfal, az még áll, persze csak kívülről, a másik négy az már nem. Ezt a várost valamikor az 1001 templom és a 40 kapunak a városának is nevezték, és akkor, tehát Krisztus után 1000 körüli esztendőkben a szomszédos Teherán vagy éppen Bagdad városaival is vetekedett, és ott zajlott a kereskedelem. Nyilván az egy külön téma, az örmények jó kereskedők voltak, és hát ez a város aztán későbbiekben elpusztult. Itt bizony az örmény Exodus kapcsán azt is meg kell említeni, hogy a földrengések is erre még hozzájárultak, hiszen ez egy, az örmény felföld egy földrengéses zóna. És mindenképpen itt meg kell említeni, miről elfelejtettem szólni az örmények elvándorlása kapcsán, hogy nagyon sokan, akár egy részük meg lehet, hogy Ániból, a mítosz szerint nagyjából Ániból kerültek Erdélybe az örmények, de nyilván egy hosszas vándorlás során, hiszen ez a birodalom, a fővárosi státusz az már 1000 éve szinte nem az, és 1200-300-as években földrengések is pusztították a meglevő romokat, és ők leszármazottaik, vagy legalábbis részben kerültek Erdélybe, hát az egy külön történet, hogy Apafi Mihály idejében Moldvából átjöhettek Erdélybe az örmények, és az megint egy történet, nemrég egy előadást is tartottak épp az Örmény Magyar Kulturális Egyesület, hogy volt egy verzál püspök, aki nagyjából az ő eredeti ősi örmény vallásukat úgy római katolicizálta, és emiatt azért közel áll már az örmény, az erdélyi örmény rítus a római katolikus rítushoz. Tehát ez megint egy történet, hogy lehet egyesek fővárosból, Ániból Moldvába kerültek, hiszen ott élt nagyobb közösség, jelenleg is Románia szinten vannak román ajkúbb, kevésbé magyar ajkúbb Moldvában élő ugye örmények, és akkor onnan egy részük átkerült Erdélybe.
Árulja el nekünk, hogy az volt a legszomorúbb érzése, amikor meglátta az egykori főváros romjait, vagy annál még szívbe markolóbbat is átélt az ott léte során?
Hát talán a legszomorúbb történet az, amikor az úgynevezett Kársz városban, az örmények nyomába eredtem. Egyébként ez a kis város, egy olyan 30-40 ezres város, innen kell Ániba menni, tehát kinyomoztam, hogy minden nap van egy mikrobusz, reggeli órában ment, és délután visszajött. Egyébként Áni olyan hatalmas, hogy az ott rendelkezésre álló 6-7 óra szabadidő nem volt elég bejárni, tehát ott most nyilván a műsoridő nem térhet ki, hogy részletezzük, hogy most beszéljek arról, hogy az ottani templomok és a Szent Gergely templom, és ugye a Székesegyház, amit most azért restaurálnak, meg mekkora hatalmas terület, Gagik, egy híres királyuk volt pont ebből a korból, aki Ánit nagyját tette, és akkor Örményországot, de a lényeg az, hogy hatalmas nagy területről van szó. Viszont ez a Kársz városa, és itt megemlíteném, hogy az a terület, amit már mondtam, valamikor 1877-től, mint egy 50 éven át a cári Oroszországhoz tartozott, tehát a népirtás közvetlen módon nem érintette, viszont nyilván az előtti pusztítások, meg a népültás után is. És akkor ott én valakit megfizettem, hogy elvigyen az örmény temető egykori helyszínére. Már az nekem feltűnt, hogy a városnak egyik fő látványossága ugye a több száz éves kőhíd, hiszen a törökök, a török oszmán építészetnek egyik jellemzője, hogy szép kőhídakat építettek a folyók felett, akár több száz évesek, és az feltűnő volt, hogy amikor egy történelmi kőhíd van, annak az egyik oldalára úgy építkeznek, de a másik oldalon már csak egy néhány épület van, ugye, sőt még az onnan a vár felé levő területen is gyakorlatilag egy szabad terület van. Hát nyilván azért, mert az egykori örmény házaknak ma már híre hamva sincsen, temetőnek sincs, és hát az egy nagyon megrázó volt, amikor néhány dombot megkerülve, két-három dombot, akkor ez az úgynevezett idegenvezető, aki úgy adódott, ez biza elvitt egy olyan helyre, ahol még hát többnyire ugye ledőlve, de lehetett látni örmény köveket, kacskarokat, tehát valamit valóban ebből a teljes mértékben kőbe zárt múltból, amit próbál a hatalom végül is kőbe zárni, mert ez a célja ilyen értelemben a élettelenné tenni, és megközelíthetetlenné. Úgyhogy ez nagyon megrázó volt, hogy ilyen helyeken jártunk, de ugyanakkor jó leső érzés is volt, hogy oda el tudtam jutni.
Törökország egy rendkívül népes kurd kisebbséggel rendelkezik. A kurdok hol élnek, és milyen közösségeket alkotnak?
Hát amikor Van városában ugye ott voltam, vagy hosszabb ideig, akkor hát én amúgy tudatában voltam, hogy mert utána olvastam, hogy sokan vannak kurdok, és hát ott sikerült nyilván időnként egy kicsit személyesebben is elbeszélgetni, hiszen nekünk nem tűnik fel az, hogy török vagy kurd szeméről van szó, viszont azért kell róluk említést tenni, mert a kövek után, a lerombolt kövek vagy települések nyomában már nem törökök élnek, tehát ezen települések többségi lakossága, vagy akár abszolút többségi, az kurd lakosság. És időnként sikerült úgy elbeszélgetni, hogy megnyíltak és egy pár információt szerezhettünk. Egyébként, amikor azt mondom, hogy török vagy kurd, hát most akár bárkit megkérdezhetek, hogy most vajon helyes az, amikor arról beszélünk, hogy Németországban mondjuk 6 millió török vendégmunkás van, hát a 6 millió török vendégmunkásban mondjuk 2 millió az kurd. Tehát ez majdnem ugyanaz, mintha azt mondanám, hogy 6 millió román dolgozik valahol, de közben 2 millió magyar, nem román, tehát nyilván mi nem tudunk igazából különbséget tenni, de Törökországban becslések szerint, már ez nehéz most nyilván pontos adatokat, de egy olyan 20 millió körüli a több mint 80 milliós Törökországnak a kurd népessége még mindig. Továbbá szomszédos országokban is vannak, tehát így mint Szíriában, ugye Irakban élnek kurdok. A legnagyobb saját állam nélküli közösségről van szó, és a leginkább elnyomottakról is nyilván. Egyszer volt egy kísérlet, létrejött rövid időre az Ararát lábánál egy kurd köztársaság, de hát azt a 1930-as években, de azt erőszakosan leverte a későbbiekben a török állam. Úgyhogy végül is a lényeg az, hogy ha arra vidékre elmegyünk, ahol valamikor, amint már erről szó esett, mondjuk 1000 éve örmény többség volt, jelen esetben kurd többséggel találkozhatunk.
Nagyon fontos arról is beszélni, hogy milyen szintűek a kisebbségi jogaik viszonyítva hozzánk, erdélyi magyarokhoz képest?
Hát tulajdonképpen nem lehet viszonyítani, hiszen gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy nincsenek is kisebbségi jogaik, tehát szinte nincsenek. A kívülálló számára fel se tűnik, hogy itt most egy más közösségről van szó, más nyelvet beszélők, más kultúra képviselők, hiszen semmi sincs kiírva, tehát nem létezik a kétnyelvűség semmilyen szinten, sehol, nem tudom, településnevek, de semmilyen felirat nincs, akár egy polgármester hivatalnál, egy intézmény falán sehol. Ugyanakkor nincs, nem megengedett, hogy legyenek például sajtótermékeik, írott, vagy rádió, vagy tévé, talán egy, ahogy ők elmondák, és amikor megnyíltak, hogy egy hivatalos tévéadó van, amit nyilván az állam irányít, hogy mi kerülhet bele, de azért ők titokban regionálisan bizonyos sajtótermékeket, vagy tévét is működtetnek, és hát valahol egyfajta kompromisszum van, hiszen azért mégiscsak ők vannak többségben. Másrészt viszont a török állam azért rendkívüli hatalmat biztos, hogy tele van katonasággal a környék, főleg az Ararát Rábánál, vagy az a vidék, ami hegyvidék, és ez nehezebben ellenőrizhető nyilván egy hegyvidéki magaslati terület. Úgyhogy folytathatnám a sort, vagy akár azt elmondhatnám, hogy most nem olyan rég, talán nem elég ismer, de az elmondták, 90-es években volt egy olyan akció, hogy körülbelül 4-5 millió kurdot eltelepítettek igencsak hatalmas Törökország különböző területeire. Tehát mintha a jobban tömbben élő erdélyi magyart elküldik tudatosan. Hát jó, volt ilyen gazdasági okokból, hogy Bukarestbe meg más helyre mentek, de most politikai okokból meg egyéb szétszórják. Úgyhogy amikor ezt látjuk, akkor bizony elégedetteknek kell lennünk, hogy összehasonlíthatatlan a helyzet. Ha viszont meg lehet, hogy a dél-tiroli vagy más példákhoz hasonlítjuk a mi erdélyi magyar helyzetünket, akkor még azért van teendő.
Régebben a hírekben sokat hallottunk például fegyveres harcokról. Jelenleg milyen a helyzet?
Hát most viszonylag csend van. Viszont ha jól szétnézel, vagy utána érdeklődsz, mert nyilván sokszor meg kell érteni azt, amit látsz, mert sokszor látod, de nem igazán érted, hogy mit látsz, vagy mit láthatnál. És én magam is láttam, amikor elkerültem arra a vidékre, hiszen itt el kell mondanom, hogy mint már beszéltünk arról, hogy Kars, illetve Ani, azt a Váni tartózkodásom előtt láttam, és utána pont még két Erasmusos kollégával elmentünk az Ararát lábához is, és ott is két települést láttunk, Dogubejazit, ahol már említett kurd köztársaságot kikiáltottak, illetve már említett Igdir határmenti település, említettem az ottani emlékművet, és ott sikerült eljutnunk néhány helyszínet, vagy egy ismerős be is vitt az Aradrát területére, tehát oda csak katonai ellenőrzés van, úgy juthatsz be a hegy lábán belülre. És bizony láttunk szétlőtt házat, golyonyomokat, sőt, mész a fő buton, és látsz egy település, kőházak, hogy úgy nincs fedele, csak a ház oldalai, és hát akkor nyilván rájössz, hogy nincs fedele, mert ott komoly harcok voltak, és úgy maradt olyan állapotában az a néhány építmény. Úgyhogy ilyesmivel találkozhatunk, nagyon nagy a katonai jelenlét, sokszor még az utakon is harckocsi, meg egyebek. Amúgy meg kell említenem, hogy aki arra megy, amúgy az iráni határhoz is közel van, és mi magunk is a busszal olyan 1-2 kilométerre még annyira se láttuk a szögesdrótot és a kerítést, haladtunk el, és nyilván, hogy az is tény, hogy Iránból átjöhetnek Törökországban migránsok, és onnan aztán beszivárognak Európába, hiszen a Törökországnak a nyugati része már Európa, meg hát. Ma már ilyen szempontból biztonságos, nyugodt a helyzet, tehát el lehet oda menni. Az tény, hogy aki esetleg szeretne felmenni a hegyre, az csak külön engedéllyel, de az is turisztikailag megoldható, tehát vannak csoportok, külföldiek is, akik megmászhatják az Araratot, csak ennek van egy hatósági háttere. És azt is még hadd említsem meg, hogy ott nagyon sokan nomád életet élnek a kurdok, tehát egy külön kultúra a hegyenben lakó szórtelepüléseken. Persze ők biztosították a legnagyobb ellenállást az ilyen területek ebben a konfliktusban.
Az Örmények Szenthegye az Araratma Törökország területén fekszik, és a bibliai leírás Noé bárkájával hozza összefüggésbe. Mindebből mi tapasztalható? Ugyanakkor jelente valamilyen sajátos érzést az Ararat kisugárzása?
Így van, nagyon jól ismerjük a Noé bárkája történetét, és ami összefüggével az Araráttal, ahol ugye hegye oda kötött, mert tenger volt, és akkor ugye oda fenek lett meg, úgymond a bárka, kötött ki. Persze, hát ma az turisztikai csalogató és látványosságban már rengeteg turista azért nem jár arra, mert eléggé eldugott hely. Amint már mondtam, egyrészt Örményország felől nem átjárható a határ, másrészt pedig innen nézve azért az igen messze van eljutni Törökország legkeletibb vidékére is, de van egy ilyen helyszín, amit Noé bárkájának neveznek. Valóban egy érdekes geológiai földrajzi képződmény, hiszen valahogy a föld ilyen bárkaszerű képződményt hoz létre, tehát ha le is fényképezzük, tehát azt jelenti, hogy mint a bárkának ugye a széle ott magasabban áll, és bent pedig egy kicsit mélyedés van, ilyen domborzati forma létezik, úgyhogy ez látogatható, és nyilván ez így van úgymond eladva a turista számára, hogy hát ez a Noé bárkája. Egyébként a Noé bárkája földrajzilag körülbelül 1-2 kilométerre van Irán határától is, tehát a domboldalnak a területe, a hegynek a gerince az már a határ. Úgyhogy ilyen értelemben ezzel látogatható. Geológiai szempontból is a szakemberek azt szokták mondani, hogy ha kőzetmintákat vesznek, akkor tengerre jellemző minták kerülnek elő, tehát nem vagyok szakember, de talán valószínűsíthető, hogy ott valóban víz lehetett bizonyos magasságig valamikor régen-régen.
És Ararat konkrét kisugárzása?
Hát az Araratot meglátni az egy nagyon nagy élmény, hiszen ez egy csodálatos hegy. Itt egyébként két Araratról van szó, két csúcsról, mert nagy Ararat, a kis Ararat. A nagy az 5100 méter feletti, a kicsi az majdnem eléri a 4000 métert, és hát gyakorlatilag mindig hófedi az Araratot, ugye, mint már említettem, meg is lehet mászni, vannak ilyen előre megszervezett túra lehetőségek, persze jó néhány nap alatt, viszont téli viszonyok között, tehát arra mindenképpen számolni kell. Hát az gyönyörű, tehát az a fehér kúp körülötte ugye a végülis a fennsík rész, különböző virágok, és hát különböző települések, például ott is eljutottunk nyilván, hát utána olvasva egy olyan településre is, ahol például még az örmény temetőnek a maradványai láthatóak voltak, még le nem döntött kácskárok kövekkel is. Úgy látszik, hogy minél eldugottabb helyre megyünk, azért ott a vandalizmus is talán egy kicsit csökkentebb. Úgyhogy mindenképpen egy nagy élményt jelent meglátni az Araratot, hát ez egy szimbólum, az hiszem mi számunkra is egy szimbólum. Persze arról mindig vitatkozhatunk, vagy beszélhetünk, hogy hol van Ázsia és hol van Európa határa, hogy nyilván, hogy az mindenképpen Európa olyan értelemben, Örményország is a kultúrája, de másrészt pedig az Ázsia, tehát valahol a kettő kombinálódik, összetett dologról van szó.
A kőbezárt múltunk utolsó perceiben útjáról, ott létéről milyen végső következtetéseket fogalmazhatnánk meg?
Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy a múltnak a megismerése az mindenképpen fontos a jelen és a jövő számára is, és jelen esetben ugye arra törekedtem, és ezt próbálom megosztani, vagy próbáltam most is néhány élmény, vagy néhány információ, vagy néhány helyszínen átélt élmény által, hogy igenis a múltunkról, vagy jelen esetben kiemelten az örmény közösségnek a ősi helyszíneiről mindenképpen meg kell emlékezni, és bár, amint már említettem, ma már az egykori nagy Örményország fővárosa Áni romokban hever, az Árárát az nehezen megmászható, még a mi számunkra is, egyrészt messze van, másrészt engedélyek kellenek, de megvalósítható, egy örmény ember számára, aki Örményországban él, örmény útlevélre rendelkezik, még nehezebb, vagy éppen a Vanitó is már ott van, de ezen helyszínekre elmenve, és azért kifürkészve és kikutatva azt, hogy mi az, ami még mindig látható, esetleg megőrizhető, esetleg továbbadható ez a hangulat, vagy ezek az információk, hát úgy gondolom, hogy itt próbáltam én is a magam számára is, akit nyilván nem hagy, és nem hagyhat közömbösen az örménységnek a történet, a sorsa, nem hagyhat közömbösen az erdélyi örménységi sem, én magam is támogatója, tagja vagyok az itteni Örmény Magyar Egyesületnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen emberi szempontból is, mint keresztény emberek, és szolidárisaknak kell lennünk ahhoz azon közösség irányába, ahol még egyszer végszóként is említve állam, elsőként államvallás volt a kereszténység, és hát azért mi magunk is ennek a megtestesítői követői vagyunk. Úgyhogy én örülök, hogy megoszthattam, és köszönöm szépen. Nyilván teljességigénye nélkül néhány gondolatomat és élményemet.
Professzor úr, köszönjük a válaszokat, a tájékoztatást, a beszélgetést. Az előadásához számtalan érdeklődőt és sok sikert kívánunk.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretném azt is megemlíteni, hogy most következő kedden, tehát november 26-án 18 órakor, este 6 órakor a Stúdium Hubba, tehát a Bolyai utcán, ott egy előadás keretén belül vetített képes előadás lesz a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesület szervezésében, ezzel a címmel, ami a mai beszélgetés címe is volt, tehát Örmények nyomában Kelet-Anatóliában, akit érdekel, ott még esetleg találkozunk, és nyilván az itt elmondottakat kiegészítve, vagy vetített képi világot is látva, alátámasztva talán gazdagodhat mindaz, ami itt elhangzott. Köszönöm szépen, szép napot kívánok a kedves hallgatóknak.
Mi is köszönjük, hölgyeim és uraim, mennyi fért a mai kőbezárt múltunk örökségünk nyomában rendhagyó műsorába. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Ábrám Zoltán professzor nevében is. Elköszönök a kőbezárt múltunk műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.